9 óra. Európa Rádió. A református értékadó. Hírek az Európa Rádióban.
Üdvözlöm Önöket, Huszár Kata vagyok a hírekkel. 100 millió forintra pályázhatnak az önkéntes mentő szervezetek. A katasztrófavédelem idei pályázata a tavalyihoz hasonló feltételekkel 100 millió forintot biztosít az önkéntes mentő szervezetek működési költségeire. A szervezetek április 30-áig nyújthatják be a pályázatukat az illetékes katasztrófavédelmi kirendeltséghez. A pályázatok elbírálása június 19-ig történik meg. A katasztrófavédelemmel együttműködő önkéntes mentőszervezetek tagjai olyan emberek, akik rendkívüli helyzetekben kiegészítik a hivatásos erők munkáját, speciális képességeikkel részt vesznek azok kezelésében, akár az életmentésben is. A katasztrófavédelem évente meghirdetett pályázatával támogatja ezen mentőszervezetek munkáját és fejlesztését. Az önkéntes mentőszervezetek a katasztrófavédelem nemzeti minősítési rendszerében különböző szakterületekre, például keresőkutyás és búvár tevékenységre, köteltechnikai mentésre, városi kutató és mentőképességekre szerezhetnek nemzeti minősítést, amely megszerzését követően részt vehetnek a katasztrófák elleni védekezésben. Az elmúlt másfél évtizedben az önkéntes mentőszervezetek bevetése megsokszorozódott, 2020 óta meghaladja az évi 2000-et. Részt vettek többek között a 2023-as törökországi földrengést követő mentésben, kiterjedt káresemények, nagyobb viharkárok felszámolásában, árhullámok elleni védekezésben is. Néhány év alatt 750 ezerről 540 ezerre csökkent a legális horgászathoz szükséges állami horgászjegyek száma, tudósít az Inforádió. Mint Lévai Ferenc, az Aranypont ZRT vezérigazgatója elmondta, sokáig 360-400 ezer körüli horgászjegy volt kiadva, sokan nem voltak a hivatalos csatornákra terelve, és jelentős mértéket öltött a fekete horgászat is. A pandémia hozott kitörési pontot ezzel kapcsolatban, hiszen sok városlakó keresett olyan szabadtéri tevékenységet, amihez nem kell tömegközlekedés és nem tömegrendezvény. Így sokan a hegyi túrák, sokan pedig a horgászat felé orientálódtak. Mindeközben a horgászat nagyon jó tempóban digitalizálódott, a nyilvántartások, állami jegyek, a közösségi befizetések úgymond egy mederbe kerültek. Bevezették a horgászkártyát, amit mindenkinek ki kell váltania, és ezzel megszerezhetik a jogosultságot az állami jegyre. Mint elmondta, csak is az állami jegy kiváltásával lehet bárhol, akár a bérhorgásztavakon is horgászni. Azonban a pandémiával megugrott horgászlétszám 1-2 évig megragadt ezen a szinten, majd pedig lassan csökkenni kezdett. Ebben olyan tényezők is szerepet játszottak, hogy lecsökkentek a horgászható vízfelületek, horgásztavak száradtak ki, csatornák és horgászható vízfelületek tűntek el, illetve váltak időszakossá, halállományok pusztultak ki, és lecsökkent a horgászható vízfelületek vízszintje is. Az elmúlt bő évtizedben több mint 650 milliárd forintból újult meg a magyar kultúra, újultak meg a magyar kultúra épületei szerte a Kárpát-medencében, mondta a Kulturális és Innovációs Minisztérium vezetője Visegrádon. Hankó Balázs, a visegrádi Volt Gobbi Villa, mai nevén Patkó Villa felújítását követő átadó ünnepségen arról beszélt, ma itt nem egy épületet adunk át, hanem egy végrendeletet valósítunk meg. Hozzátette, hogy a végrendelet célja, hogy a villa inspirációs tér legyen a nemzet, a haza iránt elkötelezett színészeknek. A miniszter köszönetet mondott a Kárpát-medencei Művészeti Népfőiskolának, mindazért a munkáért, amit itt és a Kárpát-medence számos helyén tesz, amellyel azt üzeni, a kultúra nem múzeumi tárgy, hanem élő közösségi erő, tette hozzá a tárcavezető. Új nevet kapott Magyarország egyik legmodernebb sportlétesítménye, a jövőben Zsibocki Gyula olimpiai bajnok kalapácsvető nevét viseli a Budapesti Nemzeti Atlétikai Központ. A döntés méltó emléket állít a nemzet sportolója címmel kitüntetett atlétának, és szimbolikusan összeköti a magyar atlétika kiemelkedő múltját a jövő generációival. A 2023-as atlétikai világbajnokságra épült létesítmény már a Nemzetközi Atlétikai Életközponti helyszíne. Kiemelt hazai eseményeknek és nemzetközi versenyeknek ad otthont, emellett a mindennapi sportolás és a közösségi élet fontos tere is. A névadás célja, hogy a világszínvonalú sportinfrastruktúrával rendelkező központ olyan szellemi örökséget is közvetítsen, amely inspirációt nyújt a fiatal sportolóknak. Zsivocki Gyula a magyar atlétika egyik legnagyobb alakja, aki 3 egymást követő olimpián is dobogóra állt, 1960-ban Rómában és 1964-ben Tokióban ezüstérmes lett, majd 68-ban Mexikóvárosban olimpiai bajnoki címet nyert. Pályafutása a kitartás, a fegyelem és a folyamatos fejlődés példája.
Az időjárásról.
Erősen felhős borult időre számíthatunk, és az eső is gyakran elered majd. Sokfelé lesz élénk, erős az északnyugati szél. Napközben 10 és 13 fok között alakul a hőmérséklet.
Az Európa Rádió híreit hallották.
Oda-vissza szél, ahol hegyeket látok, ahol nincsenek határok, ahol a medve él. Oda-vissza szél, ahol madarak szállnak, ahol havasok a tájak, ahol a nyár is tél. Gyermekként elhittem, hogy minden felnőtt jó, hogy igaz minden kimondott szó. Felnőttként tudom már, hogy gyereknek lenni jó, hogy az élet előre megálmodható.
Kitekintő. Minden, ami foglalkoztat bennünket a hétköznapokban. Az Európa Rádió magazin műsora.
Köszöntöm hallgatóinkat, az Európa Rádió kitekintőjét hallják, a mikrofonnál a szerkesztő Hegedűs Márk. Mai műsorunkban Vám Benyámin református lelkész életét ismerhetik meg, Kis Kunhalas és Látrány ikonikus lelkészéről Végső István történésszel beszélgetünk.
Ravasz László fel is függeszti Vám Benyámint a 20-as évek közepén egy rövid időre, úgyhogy ilyen szempontból azért eléggé, hogy is mondjam, tehát konfliktusos és megosztó ember is volt, amellett, hogy nagyon sokan szerették, nagyon sokan kedvelték, ő azért egy megosztó figura volt, és ő, aki általában mindig az adott kormányzattal, politikai rendszerrel, és éppen az adott egyházi vezetőivel általában mindig volt konfliktusa, mert ő úgy gondolta, hogy nem ezek a polgári törvények, nem a egyházak által hozott törvények, hanem a Biblia az, ami útmutató, és a természet felé kell fordulnunk, és az emberek felé kell fordulnunk. Tehát, hogy ő neki azért teljesen más volt a, úgymond a hangneve, én azt gondolom, mint nagyon sok papnak vagy lelkésznek a korszakban.
Mai vendégünk tehát Végső István történész, Vám Benyámin református lelkész életéről beszélgetünk vele. Tartsanak velünk ma is!
Kitekintő. Minden, ami foglalkoztat bennünket a hétköznapokban. Az Európa Rádió magazin műsora.
Volt olyan beszélgetése, ami két napig tartott, meséli Vám Benyámin református lelkészről Végső István történész. Ván Benyámin kiskolhasi származású, Budapesten kezdte, majd Pápán végezte el a teológiát. Ravasz László püspök 1926-ban felfüggesztette, de végül folytathatta lelkészi munkáját. Testvére Ván Zsuzsanna áttért katolikusnak, sőt szerzetes rendet alapított. Ván Benyáminban is ott volt a katolizálás gondolata, de végül élete végéig megmaradt reformátusnak. Ám korát megelőző ökumenikus nyitottság jellemezte Napra forgók című könyvét, állítólag Prohászka Ottokár katolikus püspök segített kiadni, ám ezt források nem bizonyítják, meséli Végső István. Vele beszélgetünk tehát Ván Benyámin református lelkészről, aki 1985-ben hunyt el. Mai vendégünk tehát Végső István történész, Ván Benyámin kutatója.
És hát azzal a kimeríthetetlen kérdéssel kezdeném, hogy ki Ván Benyámin, de úgy értem ezt a kérdést, hogy egy kicsit határoljuk körül, hogy milyen városban, milyen közegben, hova képzeljük el az ő életét, aztán beszélünk a részletekről.
Ván Benyámin egy kiskóhalasi, halasi református családnak a sarja. A Ván család maga már a 17. században is kimutatható Kiskóhalason, a 17. század elején telepítik újra Kiskóhalast a török korban. A török korban egy időre elpusztul a város, akkor még valószínűleg katolikus lehetett Halas városa, a középkori Halas, de amikor a 17. században újra telepítik, akkor már elsősorban főként a legjobb tudomásunk szerint dél-dunántúli reformátusok, illetve reformátusok érkeznek a városba, illetve kezdve mondjuk azt, hogy Kiskóhalas, Halas egy történelmi református város gyakorlatilag, a 17. századtól kezdve. Na, innentől kezdve már a Ván család is jelen volt a városban. Ők általában nem is a legmagasabb pozíciókat foglalják el, tehát nem főbírók. Általában azért mégiscsak jelentős gazdacsalád, presbitériumi tagok, tehát hogy jelen vannak a város életébe. Jelentősen, ugye nyilván több ágon is futnak Vánok, illetve több Ván család is van. Igen, jól beágyazott családról beszélünk egyébként, tehát mindenki ismeri őket természetesen, és a Ván Benyámin, akiről fogunk beszélni, ő is egy ilyen családból származik, viszont ő egy kevésbé tehetős ágból, tehát az ő szülei azért nem voltak olyan komoly gazdasági háttérrel rendelkezők, de mégiscsak számon tartották őket, főleg azért, mert Ván Benyáminnak az édesapja, Ván István, ő presbiter is volt, tehát egy vallásos családról beszélünk, így is tartják őket számon, egy nagyon vallásos, református családból származik, ahol 7 gyermek született, Ván Benyámin volt az 5. gyermek, aki megszületett, 1892. április 7-én látta meg a napvilágot Kiskóhalason, és hát innentől kezdve indul meg az ő élete, és majd a későbbi lelkészi pályafutása.
Na most a családhoz még annyit gyorsan hagyd tegyünk hozzá, hogy a hűséges hallgatóink azok pár hónappal ezelőtt hallhattak egy beszélgetést Ván Zsuzsannáról, ahol szerintem szóba került Ván Benyámin, de hogy akik nem hallották azok kedvére, akkor egy kicsit ilyen bulvárosan teszem fel a kérdést, hogy hogy lehet a testvére egy katolikus szerzetes rend alapító szerzetes nője?
Igen, tehát akkor azért, igen, beszéltünk Ván Zsuzsannáról szerintem elég kimerítően, és nem árulok el nagy titkot, de Ván Benyámin is egy kicsit megremegett ennek kapcsán, tehát hogy ő is egyes vélemények szerint kokettált a katolikus hitre való áttéréssel, de végül ez ugye nem történik meg. Ugye Ván Zsuzsanna a legkisebb gyermek így a 7 testvér közül, tehát és itt van egy nagyon komoly báty-húg kapcsolat, és ők nagyon nagy hatással vannak egymásra, természetesen, mivel idősebb a Ván Benyámin, ő van nagyobb hatással a Zsuzsannára, aki viszont ugye áttér végül a katolikus hitre. A Ván családon belül éppen akkor egyébként, ez nem is volt annyira ritka, de az egy vegyes házasság miatt, egy unokatestvérikus Ván Eszter áttért akkor éppen a katolikus hitre, de nyilván a házasság azért az mégiscsak egy másik ok. A Ván Benyámira korszaknak a nagy hatású katolikus beszédmondói, írói voltak hatalmas nagy hatással, és hát ezért hát úgymond kikacsint egy kicsit azért a református hitből, de végül a Ván Zsuzsanna pedig mégiscsak hatása alá kerül. Főleg a budapesti katolikus élet az oka ennek, Maga Vármegyelmi sokat jár Budapesten, mert hát ugye itt járt ráadásul teológiára is. Vár Zsuzsanna viszont kisgyermek korától, mert egy kicsit betegesebb volt, őt jobban szerették volna a szülei, hogyha közelebb van szakszerűbb gyógyászati eszközökhöz, gyógymódokhoz, orvosokhoz, őt már hamarabb Budapestre költöztetik, és Vár Zsuzsanna sokkal közelebb van ezáltal a katolikus templomokhoz, a katolikus hithez itt Budapesten. Vármegyelmi meg csak idézőjelben feljár, és hát Prohászka Otokártól kezdve valószínűleg Banga Bélán keresztül, Bucskai apáton át, mindenki hatással van rá, sokat olvasnak valószínűleg a katolikus hitről, és hát ennek ez a magyarázata, de Vármegyelmi végül mégsem tér át. És hát ő mégis csak református lelkész marad, és azt gondolom egy komoly pályafutás, és nagyon komoly hatással volt ő a saját gyülekezeteire, hát nem kevés gyülekezetbe szolgált egyébként Vármegyelmi, de erről majd még gondolom mindjárt beszélünk.
Igen, kezdjük is el. Hol gondolja, hogy a legnagyobb hatást ért el? Otthon, Kiskunhalason?
Ez az izgalmas, hogy is, azt kell mondanom, hogy is. Ő ugye Halason érettségizett 1912-ben, majd pedig a tanulmányait a Budapesti és később a pápai teológián végezte. Hát ennek is megvolt az oka, hogy Budapesten állítólag kicsapták. Ezek inkább csak legendái vannak, hogy miért csapták ki, akkor is már konfliktusba kerül egy-két tanárával, és hát inkább úgymond átjelentkezik inkább pápára, és végül is ott végzi el a teológiát. A lelkészi vizsgát 1919. októberében tette le, ekkor Kiskunhalason segéd lelkész, a nagy hírű Szilárdi Áron református lelkész, lelkipásztor, MPA tag, nyelvész mellett. De ő maga, mint segédlelkész, először Nagycsepelyre kerül a kiskunhalasi szolgálata után, 1921-ben, de ebben az évben már rögtön át is kerül Látrányba, és Látrány az, amire hatalmas hatással van. Ott először egy 3 évet tartózkodott, 1921 és 24 között, majd pedig visszakerül 1927-be, és utána pedig 10 évi Látrányban szolgál, akkor már nem segédlelkészként. És az egy nagyon döbbenetes élmény számomra is, hogy a Látrányaiak, annak ellenére, hogy azért nagyon távol van már ez a 1920-as és 30-as évek, a Látrányaiak a mai napig gyakorlatilag hát ódák az ennek Vármegyelmivel a kapcsolatban. Tehát, hogy azon kívül, hogy 1937-ben sírva engedik el az ő kezét, miután ott befejezte éppen a szolgálatát, ezen kívül a mai gyülekezet is úgy emlékszik rá, mint a legnagyobb lelkészre, a legnagyobb hatású lelkészre. Azt kell tudni, hogy Vármegyelmi amellett, hogy nagyon szerette a természetet, nagyon szerette a növényeket, nagyon szerette a saját házi állatait, amellett ő a gyülekezetében is, hát gyakorlatilag ő egy ilyen, hogy most ilyen nagyon csúnyán mondjam, ilyen non-stop lelkész volt, tehát hozzá bármikor be lehetett, szó szerint bármikor be lehetett kopogtatni a parókiára, bármikor, ez azért azt is mondta maga után, hogy az ember azért belekeveredett olyan beszélgetésekbe vele, hogy lehet, hogy este bekopogtatott, és csak hajnalba tudott eljönni tőle, mert vele aztán lehetett beszélgetni, és ezzel kapcsán Kiskunhalason is megmaradtak anekdoták, de Látrányban is nyilvánvaló módon. Tehát ő vele lehetett beszélgetni, vele lehetett úgymond hitvitázni, bármiről, tehát ő egy hatalmas művetségű, nagyon nagy olvasottságú ember volt, természetről, hitről, általában az emberekről, Bibliáról, bármi előkerült, ő azonnal tudott reagálni, őnek azonnal volt véleménye, tehát úgy kell elképzelni, hogy ő ennek élt. Ugye nem volt családja, nem házasodott meg, gyakorlatilag neki a gyülekezet volt a családja, és velük foglalkozott. Tehát számára ez a szolgálat egy valódi hivatás volt, egy olyan életvitel, amit ő úgy gondolt el, hogy a nap 24 órájában kell művelnie, hogyha már erre a hivatásra lépett, erre a szolgálatra. Úgyhogy Látrányban is számos jó volt hagyott, a mai napig is emlékeznek rá, tehát a mai gyülekezet is szívesen emlékszik rá. Egy-két ilyen közösségi oldalon látom is, hogy megosztanak a mai napig vele kapcsolatban régi fotókat. Úgyhogy Látrányban is, illetve Kiskunhalason is nagy hatása volt Vármegyelminek.
És Kiskunhalason ez miben mérhető le, vagy miben mutatkozik meg ön szerint?
Egyfelől ugye nyilván Kiskunhalason megmaradtak az oldalági családtagok, tehát a Vánok, a Ván család a mai napig is őrzi az ő emlékét, de nem csak a rokonai, hanem azok az emberek, azok a nagyon-nagyon idős emberek már, akik már nyilván már 80-90 évesek, gyerekkorukból emlékeznek rá, tehát, hogy ő szívesen beszélget, tehát a gyerekekkel is, tehát ő, engedjétek hozzá, ugye. Tehát, hogy ő mindenkivel szóba állt, ő mindenkivel barátkozott, ő mindenkivel idézőjelben jóban volt. Kiskunhalason például, és ez lehet, hogy nem fog annyira tetszeni, hogy egy református fülnek, de ő például nagyon szívesen járt át a plébániára beszélgetést borozni a káplánokkal. A zsidó vagy izraelita hitközségben is számos barátja volt. Ott például a Grósz családban sakkpartnerei voltak. Tehát, és ez azt jelenti, hogy a ma élő 80-90 évesek, akik még emlékeznek mondjuk ilyen gyerekkorukból rá, hát valami hihetetlen, hogy beszélek róla. Mondom, csak elsírják magukat helyenként az idősek, mert nyilván az a gyerekkorukra emlékezteti őket, hogy még a Vámbénivel tudtak beszélgetni, a Vámbéni ezt mondta, a Vámbénivel kapcsolatban ez meg ez a dolog hír lett. Voltak olyan beszélgetései, ami állítólag két napig tartott. Tehát valaki beült hozzá, és két nap múlva jött csak ki a parókiáról. Tehát, hogy valami hihetetlen hatású ember volt, és akkor nekem is legyen egy személyes élményem. Én már 80-as évektől hallottam, csak nyilván nem tudtam hova tenni ezt a szólás mondását a halasiaknak, hogy bámbéniznek bizonyos szituációkat az emberek. Hogy ki mondta, hol mondta, mit csinált, és akkor hát persze a bámbéni mondta. Tehát nem tudtam hova tenni ezt a bámbénit, aztán előbb-utóbb csak rákérdeztem, hogy ki az a bámbéni, és akkor elmondták. Tehát nem is Ván Benyáminak emlegetik a mai napig sem egyébként Kiskunhalas az ő nevét, hanem Ván Béni, tehát Béni bácsi, ez maradt meg vele kapcsolatban. Tehát egy ilyen nagyon barátságos lelkész volt, aki ráadásul nagyon nagy tudású volt. Erre majd azért még egy kicsit térjünk vissza tényleg, mert neki az írói munkássága is nagyon komoly egyébként. A prédikációit például ő soha nem írta le. Ő fejből mondott mindent, ami megmaradt a prédikációiból, az annak köszönhető, hogy már akkor is volt egy rajongó tábora Halason is, és a halasiak a 30-as, 40-es és részben az 50-es években egyszerűen lejegyezték a beszédeit, és ezek megmaradtak. De ő maga szívesen írt is. És ezek is megmaradtak, és ebből is adtak ki egyébként a rendszerváltás után.
Kedves hallgatóink, a hírek után folytatjuk a beszélgetést Végső István történésszel. Maradjanak az Európa Rádióval.
Vagy-e, nem vagy-e, hallasz, hallak-e? Vadrózsa tövéből kiajtottam én, hagytam, hogy a magasig öntse rám a fényt. Vagy-e, nem vagy-e, hallasz, hallak-e? Nem szóltam, csak mindig bíztam én. Vagy-e, nem vagy-e, hallasz, hallak-e? Nem szóltam, de mindig bíztam én. Láthatatlan kezekből font koszorút a fény, húzott a sors szakadék felé. Súgta, súgta, ne nézz vissza, itt az élet, vize tiszta. Nem szóltam, csak mindig bíztam én. Vagy-e, nem vagy-e, hallasz, hallak-e? Nem szóltam, de mindig bíztam én. Thank you.
hírek az Európa Rádióban.
Üdvözlöm Önöket, Huszár Kata vagyok a hírekkel. Hatalmas könnyítés a legkisebbeknek. A 10 hektár alatti gazdaságok mentesülnek számos ellenőrzési teher alól az új KAP módosítás értelmében, írja az Agroinform. Számos ponton módosította az agrártámogatások szabályait az a rendelet, amely a Magyar Közlönyben jelent meg pénteken. A változások célja egyértelmű, csökkenteni a gazdák adminisztrációs terheit, pontosítani a jogszabályokat és gördülékenyebbé tenni a támogatások igénybevételét. Az ökológiai gazdálkodáson át egészen a fiatal gazdák támogatásáig több területet érintenek. A módosítások egyik legfontosabb eleme az egységes kérelem rendszerét érinti. Több alapfogalom újra definiálásra került, így például az idéglenes gyep vagy a másodvetés meghatározása pontosabb lett, ami a gyakorlatban a támogatások elszámolását is egyértelműbbé teszi. Új előírás, hogy a gazdálkodóknak a parlagon hagyott területek esetében nyilatkozniuk kell a nem termelő tevékenységről, valamint részletesebb adatokat kell szolgáltatniuk a növényvédőszer használatról. A rendelet külön figyelmet fordít az ökológiai és vízgazdálkodási szempontokra. A gyógyítás fizikai környezetét alapjaiban megújító fejlesztési program indul a Magyarországi Református Egyház Betesda gyermekkórházában egy magánadományozónak köszönhetően. A 15 évre szóló együttműködés középpontjában a gyógyító terek, a sok évtizedes épületek, műtők és infrastrukturális rendszerek korszerűsítése áll, olvasható az intézmény közleményében. A most induló, Magyarországon egyedülálló léptékű támogatói együttműködés során az idén érkező 1 milliárd forintos támogatásnak köszönhetően már most elindulhatnak a legsürgetőbb beruházások, amelyeket a következő 15 évben további évi 500 millió, tehát összesen mintegy 7,5 milliárd forintos támogatás követ. Az első ütemben az 1972-ben átadott műtőblokk átfogó felújítása, valamint a radiológiai osztály modernizálása kezdődik meg. Egy teljes épületszárnyat is korszerűsítenek, bővítenek majd. A közleményben szerepel, a 4 gyermekes édesapa személyes tapasztalatai nyomán a kórház munkájának alapos megismerése és a szükségletek felmérése után döntött a Betesdát támogató hosszú távú elköteleződés mellett. Az átjelentkezésről, a külképviseleti szavazásról és a mozgóurna igénylésről érdeklődnek a legtöbben a Nemzeti Választási Iroda Központi Választási Információs Szolgálatánál. Naponta több mint 100 választópolgár keresi meg telefonon vagy e-mailben a szolgálatot. A választási eljárási törvény a választási irodák, így az MVI feladatává tette a választópolgárok tájékoztatását. Ennek egyik formája a választási információs szolgálatok működtetése. Vanna és Kodi Tamás, a Központi Választási Információs Szolgálat vezetője az MTI-nek elmondta, sokan fordulnak a szolgálathoz a külképviseleti szavazás feltételeivel, valamint az átjelentkezésekkel kapcsolatos kérdésekkel, határidőkkel is, de az érdeklődők között sokan vannak, akik a nemzetiségi regisztrációval kapcsolatban jelentkeznek kérdéssel. A Központi Választási Információs Szolgálat, rövidítve VISZ, január eleje óta hívható telefonon, a szolgálat munkatársait pedig a Választási Iroda Budapesti Alkotmány utcai épületében személyesen is megkereshetik. A Választási Információs Szolgálat a visz@nvi.hu e-mail címen fogad elektronikus leveleket. A helyi Választási Információs Szolgálat feladatairól, működéséről a helyben szokásos módon tájékoztatni kell a lakosságot. A helyi viszek címét és egyéb elérhetőségeit a választás.hu oldalon találhatják az érdeklődők.
Az Európa Rádió híreit hallották.
Az első dalomban azt írtam, hogy ember nem élhet törött lábbal, eltöltenék egy pár órát azzal a művészi kölyök lányjal, mert emlékszem, hogy fel se tűnt, hogy már nekem is volt eltörve a lábam, és emlékeim nem csalnak, éltem hiába. Voltam egy ágyban, s normális, hogy megfejlődjük saját magunkat időnként, de nem tudom, hogy majd hogy gondolok a gondolataimra idősként.
sem sikerül igazat mondanom. Hiába igyekszem olyan nagyon, s a legrosszabb, hogy fel se tűnik. A legrosszabb, hogy fel se tűnik. S nevetve mondom, hogy láttam mamutot, magamtól mindig újat tanulok. Én igazat mondok arról, hogy hazudok. 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 Igazat mondok arról, hogy hazudok.
Kitekintő. Minden, ami foglalkoztat bennünket a hétköznapokban. Az Európa Rádió magazin műsora. Minden nap délelőtt 9 és 10, valamint délután 5 és 6 óra között itt az Európa Rádióban.
Köszöntöm hallgatóinkat, ahogy ígértem, már is folytatjuk a beszélgetést mai vendégünkkel, Végső István történésszel, témánk pedig Ván Benyámi református lelkész. Ne menjünk el amellett, amit most feldobott, tehát itt az írói munkára is, meg a nagy tudására is, akkor térjünk, hogy mire gondol például azon kívül, hogy fejből prédikált.
Arra gondolok, hogy ő tényleg író is volt, tehát ő tényleg ilyen természeti képekben beszélt és írt, ez nem egy üres pufogtatás a részemről, itt tényleg erről van szó, tehát hogyha ő bármit is le akart vezetni, abban biztos volt egy növény, volt egy állat, volt valami természeti kép. Ez annyira megragadt a Horthy korszakban, a két világháború közti időszakban, hogy ezekre az írásaira még a Magyar Természettudományi Társaság is felfigyelt, és tiszteletbeli tagjává teszik a társaságnak, pont erre hivatkozva, hogy ő így beszél, így ír, és így is él. És hogy ő a saját maga gondolatait, amik megfogalmazottak benne a hittel kapcsolatban, a Calvini úttal kapcsolatban, az egyházzal kapcsolatban, a katolikusokkal és reformátusokkal kapcsolatban, ő ezt egy könyvben már nagyon korán, 1924-ben lefektette, Napra forgók című könyvét akkor jelentette meg, amiből aztán számos problémája adódott, mert az ökumenizmus azért az annyira nem volt népszerű még a két világháború között, mint mostanában szerencsére, és ő azért ebben a művében is kikacsintott a katolikus hit felé, hogy hát azért a katolikusok ezt meg ezt lehet, hogy jobban csinálják, mint a reformátusok. És emiatt ez magában az egyház területen belül is voltak konfliktusai, perek is indultak vele kapcsolatban, ebben most hosszan nem mennék bele őszintén szólva, de hogy problémái voltak ebből. És ráadásul a katolikus sajtó pedig fel is dicséri ezt a könyvet, és állítólag, bár ez soha nem sikerül bebizonyítani, a Prohászka Ottokár maga segíti ennek a könyvnek a megjelenését, tehát ez is nyilvánvaló módon egy komoly konfliktus, ezért aztán még egy időre a szolgálat tétele alól Ravasz László fel is függeszti Ván Benyámint a 20-as évek közepén egy rövid időre. Úgyhogy ilyen szempontból azért eléggé, hogy is mondjam, tehát konfliktusos és megosztó ember is volt, amellett, hogy nagyon sokan szerették, nagyon sokan kedvelték, ő azért egy megosztó figura volt, és ő neki általában mindig az adott kormányzattal, politikai rendszerrel és éppen az adott egyházi vezetőivel általában mindig volt konfliktusa, mert ő úgy gondolta, hogy nem ezek a polgári törvények, nem az egyházak által hozott törvények, hanem a Biblia az, ami útmutató, és a természet felé kell fordulnunk, és az emberek felé kell fordulnunk. Tehát, hogy őneki azért teljesen más volt a úgymond a hangneve, én azt gondolom, mint nagyon sok papnak vagy lelkésznek a korszakban. Ilyen szempontból gondolok arra, hogy ő azért egy nagy tudású, de megosztó figura volt, és egy konfliktusos személyiség volt Ván Benyámin.
A felfüggesztésének mi lett a feloldása Ravasz László
esetében? Hát egy idő után, miután ezek a perek ugye elültek, és általában ezeket a pereket megnyerte a Ván Benyámin, az egyház is én azt gondolom, hogy felengedett, tehát nem sikerült ráhúzni. Az volt a mondás, hogy kriptokatolikus, tehát hogy kvázi visszanyúl a katolikus hithez, mint református, újra akarja úgymond írni ezt az egészet, amit a protestantizmus elindított, és ezeket a vádakat, ezeket lesöpört a magáról, Ván Benyámin, és ezután újra segédlelkészként, illetve, ahogy mondtam, lelkészként is tud szolgálni a már a 20-as években, tehát egy rövid ideig tartó rendelkezési állományba való helyezés volt. Tehát az 1926 és 27 között zajlott le ez az egész felfüggesztés.
És akkor, ha így belegondolunk az ő szolgálati idejébe, akkor ebben azért vannak nehéz történelmi évek, ott a 40-es évek közepe, mondjuk ebben az időben ő hogyan szolgált lelkészként, hogyan élte meg ezeket az időszakokat, a háborút?
Igen, hát el lehet gondolni, hogy az eddig elmondottak alapján, hogy hogyan éli meg. Hát természetesen, ami jött rendszer, azzal ő pont nem értett egyet. Tehát ahogy radikalizálódott a Horthy korszak, ugye a német megszállástól kezdve, ő egyre inkább fordult, vagy még inkább fordult például az ember üldözések áldozatai felé, tehát itt konkrétan a zsidóság felé. Ő is benne volt abban a képviselőtestület által létrehozott bizottságban például, amely Kiskolas városában vezetett az 44 májusában, meghatározta, hogy hol lesznek a gettónak a határai, és minden áron el akarta ő is kerülni azt, hogy ez valami szörnyűséges hely legyen. Olyannyira próbálta segíteni a saját ismerőseit, hogy ő maga, bár erre nem volt engedélye, és teljesen szabálytalan volt, bevonult a gettóba, és már csak azért is bement és befejezetett, mindenki megrökönyödésére nyilvánvaló módon, mind a gettóban, lévők, mind a gettó kívül élők számára megrökönyödés volt az, hogy valaki csak így bemegy a gettóba, de ő direkt tüntetőleg 44 májusában ment a gettóba, és próbálta bíztatni a barátait, hogy nem lesz semmi baj. Hát sajnos pont az a család, akivel jobban volt közülük, alig-alig jöttek vissza a Grósz család. Vannak túlélői természetesen a Grósz család, van a holokausztnak, de nagyon kevesen tértek vissza, úgyhogy ez is egy nagy szívfájdalma lehetett neki később. Úgyhogy igyekezett, hogy próbált segíteni, valószínűleg még élelemmel is próbálkozott, azt is bejuttatni, bár pont a halasi gettó nem volt ilyen szempontból problémás, közellátásilag rendben volt a halasi gettó, de ő próbálkozott segíteni, próbált felszólalni, hogy ez így nem lesz jó, de hát nyilván pontosan tudjuk a történelmi eseményeket, nem túl sokat számított, hogyha bárki ott helyben próbált ellenállni. Embermentést azt ilyen szempontból nem tudta nagyon elősegíteni. Egy lelkésztársa, Máté Elek, akiről majd lehet, hogy egyszer majd fogunk majd még beszélgetni, ő sokkal inkább segítette, de ő is inkább a budapesti zsidóság mentésében jeleskedett. Van Benyáminak nem volt meg a lehetősége, meg lehet, hogy nem is látta túl sok értelmét ezen az úton elindulni, már hogy mondjuk keresztleveleket kiállítani, és stb. Tehát lehet, hogy ő ezt nem látott olyannak, amiben érdemes lenne belefogni. És hát később, amikor megjön ugye a kommunizmus, 44-45-től Kiskunhalasa is, akkor pedig természetesen a kommunisták által üldözött embereken igyekszik segíteni, illetve hát ő maga is többször is olyan prédikációkat mond el, amik hát finoman szóval is ma már úgymond antikommunista prédikációk vagy beszédek. Ő így próbált fellépni, természetesen tiltakozott az iskolák és különböző egyházi ingatlanok államosítása ellen is. Hát nem sok sikerrel, ezt is tudjuk történelmileg, ennek túl sok értelme nem volt. Konfliktusos volt, ugye pontosan tudjuk, hogy főleg 50 után folyamatosan átalakul mindegyik keresztény egyház, létrejön ugye az állami egyházak hivatala, és hát komoly nyomás nehezedik innentől kezdve az egyházkerületekre, hogy a konfliktusos papoktól, a konfliktusos lelkészektől, főként azok, akik már nyugdíjhoz közel állnak, vagy már akár nyugdíjas korúak, azoktól megszabadulni, hogy ne legyen probléma. Úgyhogy ő is ebbe belekerül. Én magam azért is írtam Ván Benyáminról, mert ő meg ráadásul ezt egy kicsit, hogy is mondjam, túl sok legendával tűzelte tele, tehát ő egy kicsit úgy adta elő, mintha tényleg így üldözték volna a lelkészi szolgálat végzése alól, holott arról volt szó, hogy egyszerűen betöltötte a nyugdíjat, és hát ezt szolgált alól egyszerűen felmentették és nyugdíjazták. Ő azt állította, hogy ki is tiltották Kiskunhalas városa területéről, és azért kellett elköltözni a Kiskunhalasról a nem túl távoli Szank községbe. Hát ez nem igaz, tehát nem volt semmilyen kitiltás. Szabó Gábor esperes úr is kutatta ezt egyébként, hogy Ván Benyámint valóban kitiltották a Kiskunhalas városából. Ő is arra a megállapításra jutott, amire én is, hogy nem tiltották ki Ván Benyámint. Egyszerűen valószínűleg mondjuk ki, hogy megsértődött és inkább elköltözött Halas városából. És hát ilyen kicsit visszavonultam, élt kezdetben, házi állatai körébe vonult vissza, általában szeretett szarvasmarhákat tartani, és hát őket tartotta gyakorlatilag már csak ilyen jó barátainak. Aztán pedig, ahogy kezdett felengedni ott a 60-as, 70-es évekbe, a komorsága, elkeseredettsége úgy egyre inkább már kezdett visszatérni az egyházi, úgymond egyházi szolgálatba, akét, hogyha esetleg hívták, hogy menjen segítkezni istentiszteletre, vagy bármit segíteni a parókiákon, a környéken, szankörnyékén, Halas környékén, akkor ő szívesen megjelent egyébként. Tehát ilyen módon élt visszavonultságba a 40-es évek emberüldözése, vagy a 40-es évek borzalmas szélsőjobboldali, szélsőbaloldali korszakai követően.
És min sértődhetett meg Kiskunhalas tekintetében? Erre sikerült-e valami forrást vagy történetet találnia?
Leginkább ugye a sértődésnek az oka pont ez, hogy nem is igazán Kiskunhalasra sértődött meg, hanem magára az egyházára, hogy ugye ezeket az 53-ban így kvázi kényszer nyugdíjazzák őt, azonnali hatállyal nyugdíjba küldték, nem is nagyon figyelmeztették, hogy ez ne fog következni, egyszerűen hartára volt összehívva egy esperesi gyűlés, és hát ott közölték vele, ott is csak így gyakorlatilag szóba, aztán később kapta ezt meg írásba, és én azt gondolom, hogy egyszerűen nem akart ezzel tovább foglalkozni. Úgy érezte, hogy úgy mindenki összeesküdött ellene. Ugye maga a gyülekezete ezzel nem tudott mit kezdeni, nem tudtak felszólalni ez ellen, nem tudták megmenteni ettől. Lehet, hogy szerette volna, hogy mondjuk tiltakozzanak, vagy tüntessenek érte, ez nem történt meg, és akkor egy kicsit úgy sértődötten távozott egy jó 10-15 évre Kiskunhalasról.
Miért kezdett el ön Ván Benyámin után kutatni, keresni, az ő életével foglalkozni?
Egyik legfontosabb, hogy azt gondolom, hogy én, ahogy mondtam is, 80-as évektől kezdve én sokat hallottam az ő nevét, azt sem tudtam, hogy kicsoda, aztán ugye egy idő után csak rákérdeztünk. Nem akartam nagyon foglalkozni Ván Benyáminnal addig, amíg tudtam azt, hogy vannak olyan kutatók, meg vannak olyan személyek, akik ezzel komolyan foglalkoznak, mint annak idején Darányi Mária, vagy Váginé Vál Judit, és nem akartam az ő kutatási területükre bemerészkedni, de miután ő közülük ugye már Darányi Mária nem él, és volt ez a legenda, hogy mégis a Ván Benyámint azt kényszernyugdíjazták, vagy nem, tudott-e zsidókat menteni, vagy nem. Ezért elkezdtem az ő életével foglalkozni. Nagyon nagy hatással volt rám természetesen a még élő család, dr. Ván Lajost mindenféleképpen kiemelném, de Ván Lászlót, egykori városi főkertészt is kiemelném. Ők viszont akárhányszor találkoztunk, mindig meséltek a Ván Benyámiról, mindig mondtak példákat vele kapcsolatban. Ugye itt a Ván Zsuzsánál, amikor beszélgettünk, ott a Ván Zsuzsának is volt egy zsidómentése, ahol ugye a Ván Benyámin ebbe segítette. És én ugye foglalkozom holokauszttal is. Azt éreztem, hogy most már valamit azért érdemes lenne írnom az eddig kutatásaim alapján is, de akkor itt van ez a legenda a kényszer nyugdíjazása és a városból való kitiltása a kapcsolatban, hogy ezeket sűrítsük össze. Ráadásul a Napraforgók című könyv szerintem is egy nagyon jó könyv. Még nem sikerült teljesen végigolvasnom, de több részletet is. Ja, mert hogy kiderült, hogy az, ami később ki lett adva a rendszerváltás után, az csak részleteket közölt a Napraforgókból, és később jöttem rá, hogy én csak a részleteket olvastam, vagy bizonyos kiemelt részleteket olvastam el, és az eredeti 24-ben megjelentett, még mindig nem olvastam el, de az is nagy hatással volt rám. Úgyhogy hát több, ilyen szempontból több lábon áll az én indítatásom, hogy Ván Benyáminnal kapcsolatban írjak, és hát rám, megmondom őszintén, nagyon nagy hatással volt, a Rádai levéltárban őrzik az iratainak egy jó részét, a megmaradt írásainak jó részét, és azok is nagyon nagy hatással voltak rám. A saját magán blogomon, a feketeváros.blog.hu-n szoktam közölni Ván Benyámintól írást, és van is most tervben nálam, hogy fogok majd tőle írást közölni. És annyira nagy hatással volt egyébként az emberekre, hogy egyébként egy egykori segédlelkészének a fia adott oda nekem egy Ván Benyámin írást, ami nem jelent meg, és azzal is feltett szándékom, hogy majd fogok foglalkozni, és meg fogom azt is majd valamilyen formában, valószínűleg digitálisan jelentetni, mert szerintem az is egy fantasztikus írás műve, amit egyébként egy teológus évfolyamtársáról írt, tehát hogy egy ilyen nagyon-nagyon messzi távoli időbe röpíti vissza az embert az 1910-es évekbe, az a történet, meg az az egész sztori, meg az ember típus, ami már nagyon kiveszett a mai világból, aki hogy is mondjam, tehát a hithez ennyire közel áll, és a természethez ennyire közel áll, és az emberekhez ennyire közel áll.
Ön, mint aki a legtöbbet foglalkozik Ván Benyáminnal szerintem napjainkban, hogyan látja, hogy milyen az ő emlékezete? Jó, oké, beszélt már arról, hogy például a látrányiak nagy tisztelettel emlékeznek rá, de hogy a református egyházban, vagy Kiskunhalason, akár a gyülekezet, akár a város, hogyan emlékeznek rá, vagy mennyire ön keltette föl az érdeklődést, hogy ja, volt nekünk egy Ván Benyáminunk, és akkor emlékezzünk rá.
Még egyszer mondom, tehát nem akartam előtolakodni ezzel, ugye 90-es években én ráadásul még középiskolás voltam, és épp hogy egyetemista lettem, tehát akkor is már emlékeztek rá, ő ugye 1985-ben hújt el, de már a 90-es évek közepén, tehát 95-ben és a 10 éves évfordulóra is már megjelentetnek ugye az írásaiból könyvet, illetve van konferencia. Aztán a 2000-es években is foglalkoznak vele természetesen, a 2010-es években is, de azt láttam, hogy akkor most akkor a 20-es évek az lehet, hogy rám várt, és egy nagyon kedves, egykori, félig meddig rokonával, félig meddig ismerősével, ugye utcanév is van elnevezve róla Kiskunhalason, azt megjelöltük azt az utcát egy emléktáblával. Rémedi Imre barátom volt az, aki ezt állította, de ott volt természetesen a Ván család is, és az egész városból a tisztelői, az idősebb tisztelői, hogy vagy emlékeztek, vagy a szüleiktől hallottak Ván Benyáminról, tehát ilyen módon is őrizzük az ő emlékét. Én vezetek egy egyesületet, a Pásztortűz Egyesületet, megemlékeztünk róla az irodalmi körünkbe, pont az irodalmi tevékenysége miatt, és ott is ott volt a Ván család, tehát hogy ilyen szempontból én is próbálok ezzel foglalkozni, én most azt láttam, hogy talán erre van is nyitottság a Ván család részéről, és azt látom, hogy most más nem foglalkozik már ilyen behatóan vele, akkor valakinek úgymond vinni kell a fáklyalángot tovább, hogy megmaradjon az ő emlékezete valamilyen formában, és hát most, hogy évforduló van, ugye ebben az évben, ezért is kiemelten fontosnak, hogy beszéljünk Ván Benyáminról.
És a református egyház részéről, tehát most nem feltétlen a helyi gyülekezetekre gondolok, hanem ennél magasabb fórumon.
Mivel nem vagyok református, ezt a vonalat ugye nem nagyon tudom követni, én azt gondolom, hogy ő egy kvázi jegyzett lelkész, de pont azért, mert ilyen kicsi megosztó személyiség volt, valószínűleg Látrány és Kiskunhalas az, ahol igazán az ő emlékezete meg fog maradni, de én azt gondolom, hogy ez így van jól.
Kedves hallgatóink, az elmúlt percekben Végső István történésszel beszélgettünk Ván Benyámin református lelkészről.
A más számom már számtalan, nem keres engem már senki sem. Az utamat járom egymagam, de erős a lelkem. Valami kicsi zene szólott a hegyek közül, majd ott találkozunk, ahol a hold szembesül. Minden egyes becsapott hajnalával, kettő néma sugallatával. Kérlek, kérlek, hidd nekem, minden percét élvezem. Ha látom, az arcod elveszem. De még mindig csak képzelem. Nyílik majd száz virág, százból száz néz vissza rád. Nyílik majd száz virág, díszítik az utad, amerre jársz. Ha megtalálhatnálak, megszerethetnélek. Nyílik majd száz virág, ha megtalállak téged. Szívemben őrzöm a boldogságnak látszatát. Mindig elmulasztani. Ha reggel korán kezd, majd én foglak felvidítani. Kérlek, kérlek, hidd nekem, minden percét élvezem. Ha látom, az arcod elveszem. Kérlek, kérlek, hidd nekem, minden percét élvezem. De még mindig csak képzelem. Nyílik majd száz virág, százból száz néz vissza rád. Nyílik majd száz virág, díszítik az utad, amerre jársz. Ha megtalálod,
találhatnálak, megszerethetnélek, nyílik majd száz virág, ha megtalállak téged. Nyílik majd száz virág, százból száz néz vissza rád, nyílik majd száz virág, díszítik az utad, amerre jársz, ha megtalálhatnálak, megszerethetnélek, nyílik majd száz virág, ha megtalállak téged.
Európa Rádió. Az értékek hullámhosszán.
Kedves hallgatóink, a kitekintő végéhez értünk. Műsorunkat visszahallgathatják rádiónk honlapján az europaradio.hu portálon a hangtárban. Észrevételeiket a vélemény@europaradio.hu címre várjuk. Búcsúzik a szerkesztő Hegedűs Márk. Köszönöm figyelmüket, vigyázzanak egymásra. A viszonthallásra.
Kitekintő. Minden, ami foglalkoztat bennünket a hétköznapokban. Az Európa Rádió magazin műsorát hallották.
Haza-haza jövök, itt vagyok otthon, bárhova vigyenek az ócska macska kövek. Haza-haza igen, elveszni legjobban, ismerős utcákon lehet. Haza-haza jövök, bármerre jártam, innen vittem egy kis darabot. Mindig hazajövök, mert itt lettem az, aki ma igazából vagyok. Az állomás mindig ugyanaz, most elmész, de fejben itt maradsz. Idegen voltál a bőrödben, amíg vasalva álltak egy bőrönben. A terveid oly sok éjszaka, de most csomagol a szív, megyünk haza. Mit zakatolt bent a képzelet, míg az árnyék boxból béke lett. Ha minden régi sebet megszoksz, beszélhetsz újra önmagadhoz. Mint régi pattás, köszönt a táj, nem fáj a csend, az idő megáll. Haza-haza jövök, itt vagyok otthon, bárhova vigyenek az ócska-macska kövek. Haza-haza igen, elveszni legjobban, ismerős utcákon lehet. Haza-haza jövök, bármerre jártam, innen vittem egy kis darabot. Mindig hazajövök, mert itt lettem az, aki ma igazából vagyok. Az, aki vagyok. Az, aki vagyok. Az, aki vagyok. A Dunaparton húsz kardigánt, megdolgoztatjuk a romantikát. Feledésben őrzi a múltunk, a hibáinkból nem tanultunk. A nagy világnak megmutattuk, mit összeszedtünk, ma elmulatjuk. Hogy túl sokat várnak az álmok rabok, de itt úgy ébredtem, hogy szabad vagyok. Haza-haza jövök, itt vagyok otthon, bárhova vigyenek az ócska-macska kövek. Haza-haza igen,